Izraeles profétai igényben köszöntöm a gyülekezetet, ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott kilézőkhöz és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felelítek. Nem Istenéhez kell fordulni a népnek, a voltakhoz kell fordulni az élő helyet, a törvénynek és a kintelemnek idejében. Kegyelem népünk és békesség Istentől a mi atyánkhoz, és a fiától az Úr Jézus Krisztusról. Drága testvérek, ünnepségének születünk kezdetén a 460. számú dicséretünk egy keresett énekesünkből. 460. énekünk legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 460. dicséret, amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat. Ugyanint az énekben kiáltottuk, fogadj el Jézusunk,
és azzal a bizalommal, azzal a reménységgel meg is köszönjük neked, hogy a te kegyelmedért, szeretetedért, hozzá kiáltó, megtérő bűnös, mind elfogadott. Magasztalunk ezért. Köszönjük, Urunk, hogy az új kenyér ünnepén hálát adhatunk a te gondoskodó szeretetedért is. Az új kenyérért, azért, hogy gondoskodsz a mi életünkről. Gondoskodsz mindarról, ami életünkhez hozzátartozik. És nem csak az új kenyérre volt gondod, hanem a mennyei kenyérre is, amely a mennyből szállt le, hogy életet adjon a világnak. Köszönjük neked a megváltó, az ő életét, drága váltságát, amely által örök életünk lehetne benne. Taníts ma is a te igédből, szólíts meg bennünket. Ha tudjunk mindent félretenni, ami szívünkben van, hogy egészen a te szavadra tudjunk figyelni. Itt könyörülj azokon, akik testükben fájdalmat, betegséget hordoznak, gyógyíts meg őket. Könyörülj szenvedőkön, távol levőkön. Könyörülj gyászoló szívőeket. Ha találjad nálad mindenki ma vigasztalást, békességet, kegyelmet, örömet és gyógyulást. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Amen. Az élő Istennek az igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom. Lukács evangéliumának a 16. fejezetéből a gazdag és Lázár történetét, a 19. verstől a fejezet végéig. Jézus története. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és hatyolatba öltözött, és napról nap fényes lakon átrendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, szekélyekkel tele. Ez azt kívánt, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, újja hegyét márts a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elángan. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötröd. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ez igaz Úr, ilyen igéje. Kedves testvérek, minden kultúrában és minden korban óriási kísértése volt annak, hogy az emberek a halottaikkal kapcsolatot keressenek. Hogyha végig nézitek a kultúrákat, mindenféle kontinensen, mindenütt megtalálhatók mindazok az emberek, akik ennek a témának a szakértői voltak a pogányok szemében, akiket Isten igéje ítélettel sújt, hiszen Istennek nagyon világos tanítása van arról, hogy jövendőmondókat, halott idézőket tilos tartani. Mégis az ember nem az Isten szavára szokott hallgatni, hanem megy a saját feje után, megy a saját gondolatai után, és ragaszkodik a maga hamis gondolataihoz, ötleteihez, még lelki téren is azokhoz a hamis tanításokhoz, amelyekről úgy véli, hogy igazak. Hát ma ezt fogjuk megnézni, hogy mit tanít Isten igéje erről, szabad-e a halottakkal kapcsolatot létesíteni, és kicsit részletesebben beszélünk arról, hogy mi a helyes viszonyulása a hívő keresztény embernek az ő elhunyt szeretteihez, halottaihoz. Mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, kicsit ismételjük át mindazt, amit már eddig megtanultunk. Tényleg csak dióhíjban, hiszen nagyon sok mindent tanított már eddig nekünk a gazdag és Lázár története, hogy kicsit ismételjük át a fontosabb dolgokat. Megtanultuk eddig a történetből, hogy van élet a halál után. Jézus Krisztus nagyon határozottan beszél erről, az egész történet, amelyet elénk adott a gazdag és Lázár esetében, határozottan félreértés nélkül lesz tanítja, van élet a halál után. Egy héttel ezelőtt arról beszéltünk és megtanultuk Isten igéjéből, hogy kétféleképpen lehet megérkezni a halál kapujába, és hogy hol töltjük az örökké valóságot, hova kerülünk a halál után, az attól függ, hogy hogyan érkezünk meg a halálba, milyen lelki állapotban talál bennünket a halál pillanata. Aki Krisztus nélkül érkezik meg, megtérés nélkül, megváltó nélkül érkezik meg a halálba, annak sajnos Isten igéje szomorúan elmondja az igazságát, az ítéletét, hogy örökké tartó bűnhődés, szenvedés lesz az öröksége osztályrésze. Aki pedig ebben a földi életben, amelyet Isten azért adott, hogy visszatalálhassunk őhozzá, az Édenben elvetett Istent ismét megtaláljuk, Jézus Krisztusban ő közel jött, megtalálható, kereshető ő, aki megragadta a földi életében a megváltó Jézust, befogadta a szívébe. Jézussal együtt érkezik a halál kapujába, szívébe fogadva a Krisztus. Ő pedig az örökké valóságot is a megváltóval tölteti, örökké tartó örömben, békességben. Azt mondja a Biblia, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Létezik tehát pokol is, és létezik mennyország is, mert Jézus Krisztus erről nagyon határozottan tanult. Aztán látjuk azt is, hogy a halál pillanatában végérvényesen eldől, hogy hova kerül. Utána már ezen nem lehet változtatni. Egy héttel ezelőtt válaszoltunk olyan kérdésekre is, amelyeket gyakran fel szoktak tenni, van-e például megtérés a halál után. Szentírás egy nagyon határozott nemmel felel erre a kérdésre. Ha ebben az életben nem kellett valakinek a Krisztus kegyelme, nem fogadta be az Isten szeretetét, nem lépett a hit útjára a halála után, nem tudja ezt a legrosszabb döntését, a legjobban eltúrt élete döntését rendbehozni, korrigálni, helyrekenni. A halál után nincsen megtérés. Végérvényesen eldől a halál pillanatában, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Láttuk egy héttel ezelőtt azt is, hogy sem purgatóriumról nem tanít a Szentírás, sem pedig a Biblia tanítása szerint, ha nincsen ugye purgatórium, akkor nem kell imádkoznunk a halottainkért, a lelki üdvükért, ezt tanítja a Szentírás, hiszen aki jó helyre kerül, Krisztussal élt, azért felesleges imádkozni, hiszen jó helyen van, aki pedig nem Krisztusban hunyt el. Azért pedig hiába imádkozunk, mert nem tudjuk beimádkozni őt a mennybe. Ábrahám azt mondja a gazdagnak, hogy közöttünk és közöttetek nagy szakadék van. Innen oda át ne mehessen senki, se onnan ide át nem lehet jönni. És hogy mennyire így van ez a végérvényes döntés, és hogy nincsen tisztító tűz, mint ahogy azt a középkorban egyesek kitalálták, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a gazdagnak itt a történetben eszébe sem jut az a variáció, hogy ő esetleg átkerülhet abba a helyzetbe, ahol Ábrahám kedelén látja Lázárt, tehát Lázár helyére, mint örökség helyére ő megérkezhet, mert világosan tisztán látja ő az elhibázott élete döntését, nem kellett neki a megváltó, kegyelem nélkül érte a halál, ő volt az, aki ezt a rossz döntést meghozta, a maga kegyességében bízott vallásosságában, a maga cselekedeteiben, megváltó nélkül mindezek semmit nem érnek. Láthatjuk tehát, hogy halottakhoz és halottakért nem lehet és nem szabad imádkozni a Szentírás tanítása szerint. És még egy dolgot ismétlésképpen, temetésről is szó volt néhány héttel ezelőtt, és egy picit ismételjünk, mert ez is a tapasztalatom szerint nagy tájékozatlanság van ezen a területen, gyakran templomos emberek fejében is. A temetés az nem a halottról szól. A temetésen nem az elhunytat kell dicsőíteni, nem ezért van a temetés. A temetés az élőkhöz szóló igehirdetés, református szertartásban ez tökéletesen kicsúcsosodik, az az igehirdetés, ami elhangzik egy temetői istentiszteleten, az az itt maradottakhoz szól, az ő vigasztalásukért, annak a reménynek, a hit útjának, a felvilágoltatásáért, amelyben még az itt maradottak belekapaszkodhatnak. A gazdag a pokolban aggódik az ő testvéréért, majd jövő héten erről még fogok beszélni, hogy ide ne kerüljenek a gyötrelem helyére. A Szentírásnak nagyon határozott tanítása, hogy az élőkkel foglalkozzunk, ezért a református egyháznak a tanítása Biblián alapulva mindig az élőket célozza meg. Még a temetési szertartás is, meg kell tanulnunk a megemlékező Isten tiszteleten is, nem az elhunytért imádkozunk, hanem a gyászoló vigasztalására. Nézzük meg tehát, hogy mégis mi az embernek a gyakorlata ebben a dologban. Mi az a szomorú valóság, ami mellé most oda állítja Isten az ő tanítását. Nézzük meg, hogy tényleg mi az ember gyakorlata. Hát az első, amit mondanék a mi életünk gyakorlatáról, hogy tele vagyunk babonasággal. Tele vagyunk népi hiedelmekkel, babonasággal, a halállal, a halottakkal, a temetéssel kapcsolatban, amelyeket nagyon sok helyen gyakorolnak, amely Isten előtt utálatos. A Biblia rengeteg helyen nagyon világosan tanít a babonaság tilalmáról. Ehhez nekünk ragaszkodnunk kell. Mégis milyen az ember gyarló szíve? Inkább mindenféle szerencsepaszkókban bízik, meg nyúlfarokban, sorolhatnám még az emberi ostobaság szüleményeit, mint hogy az egyigaz élő Istenbe kapaszkodnak, hogy megmentetés elveszhet, aki örökkévaló szeretettel fiáltatva értünk, aki nyújtja ma is a kezét, hogy megragadjuk, és örök életünk legyen. A második dolog, ami sajnos szomorú valóságként kell, hogy megállapításra kerüljön, hogy az emberiség körében nagy-nagy halott kultusz uralkodik. Még szomorúbb a megállapítás, hogy ennek a halott kultusznak a kialakulásában sajátos módon és sajnálatosan római katolikus egyháznak is szerepe volt. A halottakkal való foglalkozás, a halottakhoz való fordulás és a szentekhez való imádkozás által a halottakkal való beszélgetést is sajnos ebbe az irányba tereli a római katolikus egyház. Isten igéje nem erről tanít. Van ennek egy sajátos református változata is. Én hadd mondjam el a testvéreknek, hogy néha-néha lehet ilyennel találkozni egy-egy család látogatás idején, és a saját rokonságomban is láttam ilyen, hogy egy-egy elhunyt szeretett családtag körül olyan kultuszt alakít ki az itt maradott családtag, hogy a kis kómó tetején, a kis polcon vagy a zongorán megjelenik az illetőnek a fényképe gyönyörű keretbe, aztán előbb-utóbb oda kerül melléje néhány gyertya, és nagyon gyakran az ilyen családtag ott imádkozik az Istenhez, mint egy oltárrá alakul át az elhunyt szeretettjének a képe körüli kis kialakított rend. Szépen ez a halott kultusz megnevezetlenül is, de kialakul és életre kell. Nagyon kell figyelnünk, hogy a mi szívünk túl tud-e lépni a múlton. A mi szívünk el tudja fogadni Isten kezéből, ha kell a gyásznak a terhét is, és tudjuk ezt nagyon őszintén rámondani, igen, aztán, mert így volt kedves te előtted. Elmondtam már néhány évvel ezelőtt azt a történetet, Kurt Fröhr, egy nagyon áldott német lelkipásztor volt, híres teológus is, azon a vidéken, ahol ő fiatalon lelkészkedett, nagy megdöbbenésére mindenkinek, ennek a Kurt Fröhr nevű fiatal és nagyon áldott lelki pásztornak Isten elszólította a feleségét. Mindenkiben ott volt a kérdés, hogy miért? Hogy csinált ezt Isten? Miért kellett ennek az áldott igehirdetőnek elvenni egészen fiatalon a feleségét? Lelkész feleség ott volt felravatalozva a templomba, és pontosan tudta Kurt Fröhr, hogy mi van az emberek szívében. Jött a gyülekezet a harangszókor az Isten tiszteletre, és a lelkész, a gyászoló lelkész fogadta a gyülekezetet a templom kapujában, és mindenkinek, amikor kezet fogott vele, egyetlen egy mondatot mondott bizonyságtételként: Isten sohasem követ el hibát. Isten sohasem követ el hibát. Ez érvényes a gyászra is. Nagyon kell vigyáznunk, hogy a mi szívünk ne bálványozza az elvesztett szeretett családtagot, tudjuk azt Istenre rábízni. És ugyanígy tartozik, hogy sokszor imádságok a halotthoz, vagy a halottért még protestáns keresztény ember ajkáról is sajnos elhangoznak. Mi még az a szomorú valóság, amelyet itt meg kell jegyezni? A spiritizmusnak a veszélye. A spiritizmusnak a veszélye. Az ember, amikor a halottait nem engedi el, akkor óhatatlanul elkezdi a kapcsolatot keresni az elhunytakkal, az elhunyt szeretteivel, nem törődik bele abba, hogy a Teremtő Isten elszólította őt, nem bízza rá az ő szeretett családtagját az élő Istenre, hanem megpróbál vele kapcsolatot létesíteni. Szentírás úgy mondja, hogy ez spiritizmus, ami Isten előtt utálatos, gyűlöletes. Halott idézőhöz, jövendő mondókhoz fordulnak sokan, és igyekeznek a túlvilágról információt, üzenetet, mindenfélét kicsikarni, megkapni, hogy kapcsolatot létesítsenek az elhunyt szeretteikkel. Ez egy borzasztó veszély. Volt már szó, talán 2004-es évben a Dávid sorozat alkalmával prédikáltam én már a babonaságról, az okkultizmusról. Nagyon röviden Dióhéjban itt megint el kell mondanom az Isten igéje tanítását. Rettenetesen borzalmas veszélyed. Úgy mondja a Szentírás, hogy ez az egyetlen bűn, az okkultizmusba tartozó bűnnek a csokra, ahol az a személy is utálatossá válik az Isten előtt, aki azt cselekszi. Minden más bűnre a Szentírás úgy beszél, hogy a bűnt gyűlöli Isten, a bűnöt szereti. Ez a bűn kivételt képez. Miért? Azért, mert a halottai kereső ember a sátántól kér segítséget. És az Isten ellenségénél keres kapcsolatot, segítséget, az az ember, aki megváltásra szorul, ahelyett, hogy az Istenhez fordulna, önmaga is az Isten ellenségévé válik. Két helyről olvasok igét. Először az 5 Mózes 18-ból, 10. verstől, 9. verstől a 14-ig. 5 Mózes 18, tehát 9-től 14-ig. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslás tűző, se jelmagyarázó, se kurusló, se igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Most tessenek figyelni, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt üzi ki előled ezeket Istened az Úr. Légy feszhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket előzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. 5 Mózes 18-ban határozott tanítás, tilalom van ezekre a bűnökre, és az ember mégis olyan szívesen belekeveredik az Isten előtt utálatos állapotban. És az az ige, amelyen a Isten tiszteletben köszöntöttem a testvéreket, Ézsaiás 8-ban található 19 és 20. vers. ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak. Ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek, a holtakhoz kell fordulnia az élő helyet. A törvényre és az intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. Ézsaiás 8, tehát 19-es és 20-as verset. Ez a szomorú valóság, testvérek, hogy aki ezen a téren a halál és a halottaival való kapcsolatkeresés területén nem a tiszta biblikus tanítás szerint él, nagy veszélye annak, hogy spiritizmusba keveredik, és olyan bűnöket követ el, amelyekből nagyon nehéz megtérni. Lelki gondozói tapasztalatok, hogy ezekből a bűnökből lehet legnehezebben megtérni, és sokszor évekig tartó ima küzdelem a hívő emberek részéről, míg egy spiritizmusban megfertőződött, spiritizmusban megkötözött ember abból a bűnből, a sátán rabságából egészen ki tud jönni. Meg kell tanulnunk, testvérek, hogy Isten nem ad kijelentést halottakon keresztül. Még egyszer mondom, nagyon fontos mondat. Isten nem ad kijelentést halottakon keresztül. A sátán, aki egy bukott angyal fejedelem, rendelkezik néha olyan információkkal, amelyeket Isten előlünk elzár, de ő, mint egy volt angyal fejedelem, tud róluk. A spiritista médiumok, akik démonoktól megszállott emberek, a túlvilágról néha tudnak olyan információt mondani, amely igaz. De jaj annak, aki nem az Istenéhez fordul, hanem a sátántól kér segítséget. Aki az Isten háta mögül, hadd mondjam ilyen emberi szavakkal kifejezve, Isten háta mögül ellopva, nem megengedett dolgokkal kötözi meg az ember. Figyeljünk oda Isten igényének a tanítására. A spiritizmusnak egyébként vannak, így mondom, megkeresztelt formái is. Olyan dolgokban, olyan köntösökben akarja a sátán ezt a bűnt az ember elé kínálni, hogy olyan kívánatos legyen. A megkeresztelt forma azt jelenti, hogy egészen vallásos köntösbe is öltöztetheti a sátán a spiritizmus. Nem egyszer a jövendőmondók, a varázslók, a halott idézők a Szent Háromság Isten nevét veszik az ajkukra, és azt állítják, hogy ez Istentől való adomány, hát hallottuk az igét, ilyen adomány Istentől nincs, mert ő ezt tiltja a mózesi törvény halál büntetés terhe mellett. Tett voksot emellett a bűn, de ki kellett írtani a zsidóknak halállal minden jövendő mondót az ő területükről, az ő népükről. Mik a spiritizmus megkeresztelt formái, amelyek szintén tilosak? Kevesen tudják, hogy van két nagyon okkult irodalomból szóló könyv, amelyet nagyon csalóka módon Mózesről neveztek el. A Bibliában Mózesnek 5 könyve van, létezik az okkultizmusban 2 könyv, amely a Mózes 6. és Mózes 7. könyvei nevet viseli, semmi közük Mózeshez, semmi közük Isten kijelentéséhez és a tiszta igazsághoz. Az ember lelkére nagyon veszélyes, ártalmas, démoni mágiáról van szó, hiába akarja a sátán nagyon fehérre metszelt köntösbe azt nekünk kínálni. Akinek, csendesen mondom, létezik ilyen könyve esetleg ott van a könyvtárában, az én tanácsom, hogy nagyon sürgősen Isten előtt vallja meg, és a könyvet égesse el. Nem lehet kevesebb ennek a könyvnek a sorsa, mint a teljes megsemmisítés. És ugyanúgy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ugye megkülönböztet az okkultizmus fekete mágiát és fehér mágiát, és olyan szépen megkeresztelik, hogy ja igen, az egyik a gonosz, a másik meg a jó erők igénybe vétele. Isten minden mágiát az ember elől tilt, és az ember óva inti tőle. Nem mondhatjuk, mert Isten igéje így tanítja, hogy a fehér mágia jó lenne, az ugyanolyan sötét, ugyanaz a sötétség fejedelme áll mögötte, mint aki bármilyen más varázslás és az ember előtt elzárt dolgot cselekszik. Maga a szó egyébként, hogy okkult, azt jelenti, hogy rejtett. Isten ezeket nem véletlenül rejti el előlünk, és a teremtés óta az ember tanítgatja az ő igéjében, hogy ezek elzárt dolgok, mert az ember az örök életével játszik. Szeretettel mondom mindenkinek, akinél esetleg álmos könyv van, álomfejtésre való könyv, hiába írta esetleg nagyon neves irodalmár, Gródi Gyula és társai, ne használjunk ilyen, dobjuk a tűzbe. És akinek ezen a területen van megbánni és megvallani valója Isten előtt, ne habozzon ezektől a bűnöktől megválni, szakítani, nagyon-nagyon sürgősen az örök életével játszik az illető, túlságosan nagy a tét, hogy ezen a területen felületesek lehetnénk. Ugyanez vonatkozik a horoszkópok olvasására is. A keresztény ember elől ezek elzárt dolgok. Akkor se tessenek olvasni horoszkópot, hogyha avval védekezik az illető, hogy de hát, tiszteltes úr, én nem hiszek benne, csak vízből elolvasom. Az arzént is vízből nem szoktuk megenni, mert ártalmas, mérgező a szervezetünkre. Ha nem hiszi valaki, hogy az illető méreg mérgezi őt, attól az még méreg az ember lelkének. Ne tessenek ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Tegyük fel most a kérdést, hogy mi a helyes viszonyulás, hiszen ez a lényeg, amire figyelnünk kell. Mi a halottakkal kapcsolatban a biblikus helyes viszonyulás? Hiszen mindegyikünknek van olyan szeretett családtagja, akitől el kellett búcsúznunk, akit Isten elvett tőle. Isten ismeri a gyász fájdalmát, és ő úgy jelenti ki magát, mint az árvá, özvegye, nyomorult, vigasztalója, segítője. Ő nála van a tanítás, a megoldás. Az első nagy tanítás a Szentírásnak, hogy a keresztény ember el kell, hogy engedje a halottait. Szó volt erről egy héttel ezelőtt is, ma is elmondom, mert nagyon fontos. A keresztény ember elengedi a halottait. Rábízza mindenestől az élő Istenre. A második, hogy nem keresi velük a kapcsolatot. Ne foglalkozzunk a halottainkkal. Az élővel kell foglalkozni Jézus Krisztussal. Nem keveredhetünk bele babonás fogságába, se nem gyakorolhatjuk a spiritizmus egyetlen formáját sem, legyen az a legenyhébbnek tűnő, vagy a legártalmatlanabbnak magát feltüntető formája a spiritizmusnak, nem szabad azzal foglalkozni. Mire kell figyelni? Hét mondat van a Szentírásban, amelyet felolvastam, az egyik az Ószövetségben, itt az Ézsaiás 8-ban, a 20. vers, és találunk egyet a gazdag és Lázár történetében, amely kimagaslóan elénk adja, hogy mire kell figyelni. A gazdag és Lázár történetében azt mondja Ábrahám a gazdagnak, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Jézus korában az akkori Bibliát, az Ószövetséget így lehetne nagyon summásan összefoglalni, hogy Mózes és a próféták. Tehát tulajdonképpen ez a mai nyelvünkkel lefordítva azt mondja, hogy van Bibliánk. Isten igéje a kezünkben. Arra kell figyelni, arra kell odahallgatni. Ha valaki abban nem hisz, arra nem figyel, Sátán valamelyik csapdájába belekeveredik, az rabulejti, és az örök veszélyt okozhatja. És pont erről beszél Ézsaiás, itt a 8. rész, 20. versében. A törvényre és az intelemre figyeljetek. Aki Károli Bibliát olvastok, ott úgy van a Károli fordításban, hogy a tanításra és a bizonságtételre figyeljetek. Itt az új fordítás törvényt és intelmet ír. Egymás mellé, ha oda tesszük ezt a két mondatot, mindegyik fordítását egy gyönyörű, teljes tanítást kapunk, hogy mire kell figyelni. Mózesre, a prófétákra, tehát Isten szolgáira, akik az ő igéjét nekünk hirdették, megírták, a törvényre, a tanításra, az intelemre, a bizonságtételre. Benne van az írott ige, a törvény, az Isten örök mértéke, amelyet elénk ad, benne van a bizonságtétel, a minden időben az Isten gyermekeinek szóbeli hitvallás, a bizonságtétele az élő Istenről, tanításáról, hatalmáról, cselekedeteiről, szeretetéről. Az intelem, a tanítás, szintén a Biblia könyveinek, üzenetének, magyarázott, írott, vagy éppen a mai világon, tehát vannak lelki könyvek, ott van az írott tanítás, van a szóbeli prédikáció, az Isten tiszteleten, ami szóban hangzik. Erre kell odafigyelni. Ez az, amire az Isten igéje nagyon határozottan odairányítja a fülünket, a szemünket, a figyelmünket. Van Mózesük, vannak prófétái, hallgassanak azokra. Ézsaiás pedig nagyon keményen megkérdezi, hogy hát a holtakhoz kell fordulni az élő helyet. A tanításra és a bizonságtételre figyeljetek, a törvényre és az intelemre figyeljetek. És ez a tanítás milyen kérdést intéz mi hozzá? Az első az, hogy van-e neked Bibliád? Egyszerű a kérdés, és talán mind azt mondjátok, hogy persze, hiszen konfirmáltunk, Bibliát kaptunk, ott van a polcon. De vajon használjuk el mi Bibliának? Jó, varázsod-e a Bibliát? Kapcsolat, hogy milyen a Bibliázzal? Csak portörléskor akad a kezünkbe, hogy naponta lelki táplálék gyanánt olvassuk. És ha olvasod, tovább kérdez az ige, hallgatsz-e reá? Hallgatsz-e reá? Hallgatsz-e arra az igére, amely az Istentől jön, hogy a lelkedet az örök életre táplálja, vezesse, vezérelje? És egyáltalán ismerjük-e az Istennek a beszédét? Néha az ember rájön, hogy ó, Uram, mennyi mindent nem tudok még a te igédből. Néha úgy gondoljuk, hogy megy ez nekünk, annyira jól ismerjük. Aztán Isten leletez bennünket, hogy milyen sekélyes, felszínes az ismeretünk. Hát milyen a te ismereted a te Bibliádnak? Az Isten tanításával. Tudod-e az Úr mértékét, amelyet eléd adott? Ismered-e, alkalmazod-e az életedre? Ó, de fontos kérdéseket. És az utolsó pontunkban, testvérek, feleljünk megint gyakran feltett kérdésekre, ahogy egy héttel ezelőtt is ezt tettük. Sokszor gyászolókkal beszélgetve olyan kérdésekkel találkozik sok lelki pásztor, amelyekre néha nehéz felelni, de meg kell mondani őszintén, hogy mi mond a Biblia. Könnyek között beszélő, fájó lelkű emberrel nehéz beszélgetni. És sokszor különös kérdéseket feltesznek. Tiszteltes Úr, azért ugye látnak bennünket. Tiszteltes Úr, azért ugye a halottaink hallanak bennünket. Oda sokszor feltették már ezt a kérdést. Akár mennyire is lenne annak az illetőnek biztató, vagy vigasztalás nyújtó az a válasz, hogy persze, a Biblia nem erősíti meg erre a választ az igen. Sőt, a Biblia másról beszél. Ők kiléptek ebből a világból. Letették hordűveiket, amelyet eltemettünk, de lelkük ott van a láthatatlan világban. Ott a gazdag bár tud az ő öttestvéréről, nincs szó az igében arról, hogy őket szemlélné, hogy sajnálkozna szeretük. A gazdag egy rettenetes gyötrelem és kínok közepette van, nem e világ dolgaival foglalkozik. Lázár is ott van Ábrahám kebelén, az örökké tartó örömben, őróla sem tudjuk kiolvasni a Szentírásból, hogy ide hallgatóznak e világ dolgaihoz, és az itt maradottak beszélgetései hallgatná, vagy őket szemlélni. Tehát a Biblia nem erősíti ezt meg. Úgyhogy nem lehet ilyennel vigasztalgatni, gyanútlanul és jó hiszeműen az embereket, hogy persze velünk vannak a halottaink. Nincsenek velünk a halottaink, Istennél vannak a halottaink. Milyen mondataink vannak még a halottakkal kapcsolatban. Néha olyan különös, hogy a beszédünk elárul hamis gondolkodásunkról bennünket. Néha mondja a családtag a másiknak, hogy kimegyek anyukához a temetőbe. Vagy kimegyek apukához a temetőbe. Tanuljuk meg, testvérek, hogy ők nem ott vannak. Ne így mondjuk, hogy kimegyek XY-hoz a temetőbe. Ott az ő porfüzeje van, amelye letesz az ő porsátora, a lelke ott van az Istennél. És ugyanígy hamis gyakorlat az, amikor sokszor gyakorolják ezt, még református emberről is hallottam, hogy a sírnál beszél a halottjának. Sőt, maga mondja, hogy tiszteltes úr, én mindent megbeszélek az elhunyt családtagommal. Ez is spiritizmus, akármilyen ártatlannak tűnő formája ez, meg kell tanulnunk Isten igéjéből, hogy a halottakhoz nem beszélünk. Nem hallanak bennünket. Figyelni kell szavainkra, a gondolatainkra, a gondolkodásunkra. Legyen minden Isten igéje szerint, az ő tanításához szabva, és ne keveredjen bele életünk a sátán egyetlen egy csapdájába sem. Tegyük fel legvégül azt a kérdést, hogy ki adatott nekünk? Ez a legfontosabb kérdés. Ki adatott nekünk? A holtak? Nem a holtak adattak nekünk. Nem a halottaink adattak nekünk, hanem az élő. Ézsaiás 8-ban ezt olvassuk, hogy a holtakhoz kell fordulni az élő helyet. Egyes számban van az élő. Az élő Jézus Krisztus. Ő az egyetlen, aki így mutatkozik, hogy én vagyok az élet. Az igazság az élet. Ő hozzá kell fordulni. Ő adatot nekünk. Az a Jézus Krisztus, aki eljött erre a világra, meghalt a mi bűneink ítéletét elhordozva, föltámadt a halálból, mindent legyőzött, hogy téged is kiszabadítson a halálból, a bűneidből, megmosson minden vétkedből, és bevigyen az ő örök országába. Egy Ézsaiással együtt mi is megkérdezzük, hogy nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? Holtakhoz kell fordulni az élő helyet? Megtanuljuk, az élőhöz kell fordulni. Így is akarjuk, és akard is így te is testvér, fordulj Jézushoz, az élőhöz, az élet fejedelmének, aki megmentheti a hozzá kiáltót. És az az ő szíve gondolata, hogy aki ő hozzájön, azt ő el ne vetítse, hanem feltámadta az utolsó napot, hogy bevigye az ő örök országába. Áldott legyen az Isten, hogy erre kaptunk elhívást. Amen. Szendesedjünk el, és imádkozzunk. Hallgattalunk azért, Úrunk Istenünk, hogy a Te igédben olyan tisztán és világosan tanítasz bennünket a halál felől és a halottaink felől. Bocsásd meg, hogy a mi gyarló szívünk annyi bűnbe belekeveredik, mert nem ismerjük a Te tiszta tanításodat. Bocsásd meg a mi gyarlóságunkat, hogy vonzódunk a bűn felé, vonzódunk olyan ösvények felé, amelyeket Te az emberek elől elrejtve és elzárva akarsz tartani. Hogy bennünket megvéd, megőriz démoni behatástól, a sátán manipulációitól, csapdáitól, amelyek az örök életünkbe kerülhetnek. Köszönjük, Urunk, hogy olyan drága szeretettel, de olyan határozottan is tanítasz bennünket, hogy nekünk azt nem engeded meg, amit a varázslásűző népek cselekedtek. Hadd legyen ezen a területen is tiszta a mi életünk. Te könyörülj mindazokon, akik itt ajkán vagy a gyülekezetben, ezekben a dolgokban vétkeztek. Ha tudjanak ezekből a bűnökből megtérni, hozzád menekülni, őszinte bűnbánattal, imádságban ezt megvallani neked, és ha tudjanak szakítani ezzel a bűnnel, hadd égessék el okult spiritista könyveiket, ha tudjanak egészen csak hozzád fordulni, kérünk téged, hogy nyújt most is kezelet mi felénk. Hadd ragadjunk egy hit által. Jöjj hozzánk közelet, és mi is hadd közeledjünk feléd. Add a te szabadításodat. Igéd világossága mellé szeretetedet, mindig megújító kegyelmedet. Hadd tudjon lelkünk felülülni általad. Gyógyíts meg betegjeinket, és adj vigasztalást a jelenlegi gyászolóknak. Szönyörülj az ő szívük fájdalmán. Világoltasd előttünk a feltámadás és az örök élet tanítását, valóságát és reménységét. Hadd adjon az vigaszt erőt minden időben. Amen. A csendes percben mindenki a maga szíve fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Hordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, készüljünk az Úr vacsora vételéhez, mégpedig a 435. énekünk mindkét versét elénekelve, 435. számú énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, a 210-es ének dallamára énekeljük mind a két versét. 435-ös énekünk, mindkét verse, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Világosan
szól, Krisztus tanítványai előtt is, hogy az úrvacsora mit jelent, az ókori embernek a legbelsőségesebb kapcsolat és közösség az asztal közösség volt. Az ókori ember nem ülte akárkivel együtt elő, de akivel úgy döntött, hogy én ezzel együtt ehhez, leült az asztalához. Az azt jelenti, hogy minden estől ő hozzá tartozom, vállalom el a közösséget, felvállalom őt, minden gondolatával, minden szeretetével. Az Úrvacsora ezt a drága közösséget akarja kiábrázolni, hogy Isten odalép hozzá, és az Úr vacsora, hogy a rendében még benne van. Együtt az asztal közösségben, mivel elhető Istennel. Aztán a második szó itt van, hogy ajánlni. Ajánlni. Talán most úgy szoktuk meghatálni meggyakorlatilag, amikor a gyermekeinknek, a szeretteinknek ajándékot veszünk. Mert azt mondja le nektek, hogy ha az Isten használja ezt a szót, akkor nem maradhatunk szépen. Az Isten minden javát, az örökké valóság kincseit ajándékként őzzel, közösséget vállaló embernek akarja adni. Ezt az ajándékot mi soha nem tudtuk volna megszerezni, megszolgálni, megvenni vagy megfizetni. Azért ajándéknek ingyenes. Mert csak azt lehetne mondani, hogy köszönet. Jézussal közösséget vállal, fogadja a szívét, hitének igényét az Istennek, megkapja ajándékba a bűnei minden bocsánatát, feltölti Isten neki a múltját, gonosz szívét, kap új szívet, szívére létességet, és kap örök életet. Mindaz, ami soha nem lehetett volna milyen, ajándékként hívő ember. És a harmadik szó, amelyet úrvacsora kiábrázol, örökség. Örökség. Tudjuk mindannyian, hogy ott van az örökség, ahol van végrendelet, és ott van egy érvényesség a végrendelet, ahol a végrendelkező halála is megkövetkezett. A zsidókhoz egy levél így fejezi ki Krisztusnak a halálát. Ő mint végrendelkező, hogy a benned hívő örök életet nyerjenek, hogy belehal a bűnei ítéletében, érvényessé vált a végrendeletet, hogy örökséget megkapják azok, akik az Istenhez nevezőtek. Az Úrvacsora ezt a hármat fejezi ki: elhívás, ajándék, örökség. Egyetlen egy dolgot hagyott Isten a mi kezünkben, a választ. A választodő megszólítására. Megadta, hogy a mi arcunkról kell állapodni a köszönőnek az ő ajándékaira, hogy az örökségnek a hittel való elfogadása, elhívése is ez is amit jelentetek. Ez szóval a válasz. Erre vár is el. És ezt megtetjük ma is, ezen az ünnepi alkalommal. Pálapostol azt mondja, hogy halljuk meg bűneinket, helyén maradva mindenki saját szíve, imáját, bűnvállalatát, szíve ismerni. A 32. Zsoltár, amit egy bűnvállalati Zsoltár olvas a közösségesen. Boldog, akinek hitlensége megbocsáthatott, vétke eltörölte. Boldog az az ember, akinek az Úr nem mondja fel bűnét, és nincs lelkében álmosság. Mint hallgattam, utálasztottam felül, egész napi hajlaton kellett, mert ilyen akar rám nehezedet kezdett, erőm ellankat, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked végkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam a te való hűtlenségemet az Úrat, és te megbocsátottad bűnömet, amit készítettek, és megtaláltam, melyik úton kell járnom. Szalások azok rajta lesz a szemem. Ne legyek olyan okvának, mint a római közösséget, amelynek tantárai zaklással kell szétetni kilajságát, másképpen nem közelít hozzá. Sok fájdalom éri az Jónas, de aki bízik a Úrban, ő szeretettel veszi belőt. Őrüljetek az Úrnak, újjon meg az igazat, az igazat az Úr igaz szívének. Megvalljuk a bűneinket, halljuk meg a mi hitünket és testvéreket, és fennállva,
Thank you.
sárgányoknak, így értek fel az apostolok, az egyházatát, a reformátorok, kiváló őseink, és Isten kegyelméből ezen a mai napon is így élhetünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és kintünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá, ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé benneteket a bűn, sőt, viseljétek magatokban, aki keresztény rendelkezésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztasson Istennek ama kegyelmétől, szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentelők, szeretteik, könnyűletesek. Öldözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, végzetélést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen való panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott bűnöknek. És az Istennek végessége uralkodjék kibennetek, amelyre elhagytok hívva a testben. Mielőtt megtérnénk hajlékaimba, fennesedjünk el is. Tudunk Istenünk, neked adjunk hálát a te újból és újból megújuló kegyelmedért. Téged magasztalunk azért a csodáért, hogy kaphatunk bűneinket, bocsánatot, kegyelmet, és azokról soha többet tegyen emlékezve. Hátad mögébe tevődtek, tenger mélyére süllyedted őket, ami mondja a Biblia, hogyan tökéletesen lesz kegyelmed és bűnünk. Urunk, hadd kérünk téged, hogy legyen előnk új életben járni. Legyen előnk utaikban megmaradni. Te áld meg minket lelked elejére. Te áld meg minket szívei bizonyosságban. Irányzat van a ragaszkodással és szeretettel. Azt tudjuk szeretni mindazt, amit te szeret, és azt tudjuk nemet mondani, mind arra, aminek te nemet mondasz. Hogy nekünk engedelmes szívet, maradjon velünk kegyelmet, áldásod, hűséget tartsa. Az áldás eredményeséről záró énekünk a mindegy 161. dicséret 5. és 6. verse. Mindegy 160. énekünket keresünk ismét az énekes fennünkből. A 5. és a 6. verseit énekeljük az áldás vétele előtt. Így kezdődik a 460. énekünk 5. verse. Annyi vagyok, mint semmi gát, kegyelmet, mit ne tőle áll.
Mindazokkal, akik ellenmondó szeretettel szeretik, ami Urunkat, a Jézus Krisztust.